Szeretetisztelt, kedvességen látott hallgatóink, sziasztok! A Meti Heteor 342. reboot adását halljátok, én Szedlák Ádám Kelt vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és úgy örülök, hogy találkozunk végre, meg veled is kelt, hogy újra műsort veszünk fel, már hát a látszat ellenére nagyon hiányzott.
Köztünk legyen szóval, pihenni sem volt szar.
Igen, az történt, kedves hallgatók, a nagy többségetek ezt talán nem tudja, hogy elmentünk szabadságra, csak ezt leginkább csak a Telegram csatornánkon írtuk ki, és aki ott nincsen jelen, az ugye nem nagyon értesülhetett erről, úgyhogy ma is kaptunk egy végtelen kedves érdeklődő levelet, hogy most akkor lassan már mi a fene van. Csak az történt, hogy augusztus 26-án megjelent egy adás, és aztán valahogy ez a szeptember, meg a nem tudom, az így elsodort engem végtelenül. Talán még ott volt valami kis kirándulás, vagy nyaralás is. Bár az most inkább csak a Keltnek volt a múlt héten.
Vagy múlt héten, vagy előző héten szerintem inkább, mert mint hogy itt hol lennék már egy ideje.
Na meg aztán volt az a tipródás, tudjátok, hogy a híres, mindig emlegetett médiaadás, hát, hogy amíg az el nem készül, addig már tényleg Isten se lesz. És hát egyrészt ezzel kapcsolatban jelentettem, hogy a médiaadás lényegében elkészült, azért nem azzal kezdtük újra az őszt, mert ez mégis milyen hülyén nézne ki, hogyha egyből úgy kezdenénk, hogy egy ilyen nagyon tematikus, nem olyan kötetlen, hanem inkább kötöttebb, szerkesztettebb műsorral indulunk. Mert hogy ez egy újraindulás, amennyiben hát tényleg 6 hét telt el azóta, hogy legutóbb adás volt a Meti Heteor podcast csatornában. És én tulajdonképpen nagyon szégyellem is ezt. Nem tudom, te hogy voltál vele, Kelt?
Én annyira nem. Tehát, hogy jó, tehettünk volna többet azért, hogy meghirdessük azt, hogy mi tulajdonképpen nem vagyunk. Ugyanakkor pedig olyan bitang jól esett, hát én az egész szeptembert kikartam venni ilyen light-os szabadságnak. Tehát az ember dolgozik egy kicsit, műveljük kertjeinket, de alapvetően nem vállalok be nagy projekteket, stb. Ebből tulajdonképpen egy hetet sikerült, annak a nagy részében viszont internet sem volt, ami teljesen megakadályozott abban, hogy bármilyen munkát végezzek, az nagyon pihentető volt. Pláne, hogy annyira lementünk a térképről a barátnőmmel, hogy hát a szomszédban csak szarvasok és szlovének voltak.
És melyik bőgöt jobban kérdezhetném? Viccesen, de nem teszek ilyet, hiszen ennyire rossz poénokkal nem mérgezem a Meti Heteor. A légkörét akartam mondani, de pedig mennyivel jobb lenne, hogyha valami az étert, ez az, a Meti Heteor étert.
Jaj, ez annyira rádiós szó.
Igen, azért akartam azt használni. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a szünet ez elsősorban rajtam múlt, a Kelt az képes lett volna adni. Én sokszor képtelennek éreztem magam, mondjuk, hogy mert így kvázi lelkileg, vagy szóval olyan, nem tudom, biztos ismeritek ezt ti is, amikor így azt érzitek, hogy még egy olyan dolog, amiről tudjátok, hogy határideje van, vagy szóval tudjátok, hogy ez egy dolog, amit meg akartok csinálni, és ez a 167. az így egyszerűen a örjöngő hisztizésbe taszít. És kicsit valahogy így volt ez, és egyszer csak azt hiszem észrevettem valamikor szeptember vége fel, hogy úristen, mi már egy hónapja nem adtunk. Hát akkor most már mi lenne, hogyha még 2 hétig nem adnánk, és ezt egyfajta szabadságnak tekintenénk. És akkor így is lett. És valóban bizonyos értelemben engem is pihentetett az, hogy hát, hogy egy feladattal kevesebb lett, és ne úgy értsétek, hogy ez ilyen feladat, vagy ilyen kényszer, vagy ilyesmi. Hát abban az értelemben egyébként kényszer, hogyha hétről hétre adást akarunk csinálni, akkor az egy kényszer, magunkra szabott kényszer, és édes is, de attól még ott van a feladat, és amikor túl sok a feladat, akkor az ember néha elhúzza a száját. Na hát így voltam ezzel én, de már így a szeptember vége közelettével már éreztem, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon újra megint bennem buzog a Meti Heteorkodás, hatnék, és íme itt vagyunk most a 342. adással, amelyben hát azért szerintem jó részt arról lesz szó, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban velünk, meg a világgal.
Viszont ezt nagyon gyorsan kezdjük el, mert 5 perce beszélünk önmagunkról.
Jó, de hát olyan...
És hogyha ezt azt akarjuk folytatni, akkor talán most már valami témát is találhatnánk.
Régen nem beszéltünk magunkról, de egyébként persze igazad van. Hát mi történt? Kelt, nem tudom, várjál, most dramaturgiailag azt hiszem, úgy helyesen megkérdezem magamat, és mi történt veled, Ferenc, Ferenc?
Esetleg én is megkérdezhettem volna, de...
Nem csak azért, mert akkor te arra tudsz reagálni, amennyiben az egyik ilyen tech közeli izé, ami velem történt, az az, hogy itt már az adásban nem egyszer áradoztam a Rome Research nevű jegyzetelő alkalmazásról, meg annak mindenféle változatairól, vagy free hasonlásairól, és nagy hívője voltam. Aztán valamikor egyébként ez alatt a szünet időszak alatt Kálmán barátunk és hallgatónk egyszer csak azt mondta, hogy én kipróbáltam ezt a NotePlan nevű dolgot, és hát úgy egészen jó. És rátekintettem, és valahogy azt éreztem, hogy wow, a NotePlan az a dolog, ami hiányzott nekem a Rome Researchből. Ugyanakkor tulajdonképpen mindent tud, amit tud a Rome Research, vagy szinte mindent, és még olcsóbb is. És akkor hát innen egy ilyen hosszabb kálvária vette kezdetét, ezt majd mindjárt elmesélem, csak ezzel szinte párhuzamosan a Kelt is, aki pedig mindig óckodott az ilyen jegyzetelő appoktól, és azt mondta, hogy már pedig a fekete borítójú Moleskine az igazi, és a tollak.
Bocsánat, a kettő az összegyógyítható, vagy összebékíthető igazából, plusz kék borítójú Leuchtturm az utóbbi időkben.
Oké. Okay. De szóval, hogy te is elkezdtél használni egy ilyet, mégpedig a, ugye a Rome Researchnek az ingyenes alternatíváját, a Logseket.
Igen, de annyira belepistultam ebbe a dologba, hogy erről majd lesz aztán a hónap végére, vagy hónap közepére egyszer csak rak az extra is. Mert tehát a számítógépes jegyzetelés tőlem azért nem teljesen idegen. Én használtam annó OneNote-ot, használtam előtte Omni Outliner 3-at GTD plugin-nal, meg GTD plugin nélkül. Ami egy bitangyó szoftver, egyébként mindent lehet benne csinálni. Ez a klasszikus, adunk neked egy doboz legót, és csináljál belőle magadnak valami rendszert jellegű cucc. Meg előtte, tudod, meg az emberek vannak ilyen több folderben elrakott PDF-jei, estenként széljegyzetekkel így úgy amúgy.
Abszolút.
Tehát a tudásnak a szervezése az önmagában egy rohadt érdekes kérdés.
És egyébként valami végtelen sokat hozzá is tud tenni ahhoz, hogy az ember milyen viszonyban van a felhalmozott tudásával.
Igen, mert amikor meg kell keresni azt, hogy volt 5 éve az a cikk arról a Porsche-ról, ez a nagy klasszikus példám, mert ezt egyszer végig googlistam egy éjszakán keresztül, míg sikerült kinyomoznom, hogy mi volt az a cikk, és tulajdonképpen csak a részletekre emlékeztem rosszul. A tanulság, amit nem lehetett beírni a Google-be, ez tök meg volt. Na mindegy is. Szóval akkor az emberben így felmerül az a vágy, hogy rakjuk már ezt úgy, hogy még egyszer ne kell ilyen sóskútba tenni, és onnan is kivenni a kereső szavakat, hogy aztán kidobja egyszer csak az internet. Plusz ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogy egyszer csak eltűnik az internetről valahová a francba, és onnantól kezdve nincsen az írás, ami nekünk fontos volt.
Igen. És így lett az, hogy ezért aztán én régóta nagy keresésekben voltam, Kelt pedig most kedvet kapott. Ugye, akik nem hallották a régebben ezzel kapcsolatos beszélgetéseinket, a Rome Research is, meg a Logsec is, egyébként tényleg a kettő hasonmás, csak az egyik havi rengeteg sok dollárba kerül, azt hiszem havi 15 dollárba kerül a Rome Research, és ingyen van a Logsec, és tényleg tulajdonképpen ugyanazt tudják.
Ezeket... A Logsecnek van valami előfizetős, és akkor az ő szerverükön keresztül szinkronizálsz verziója is.
De ennyi a különbség.
Hát onnantól az én nekem a felhőtárhelyem, és abba a folderbe mentem el az utcaimat, onnantól ez erre nagyon a szükségem nincsen. Igen.
Szóval, hogy mind a kettő azt tudja, hogy hát tulajdonképpen jegyzetelni lehet bele, tehát noteszlapokat lehet nyitni. Hogyha belinkelünk a szövegbe egy másik jegyzetlapot, vagy egy másik jegyzetet, akkor az automatikusan visszalinkel erre a linkre, tehát kétirányú linkelés történik, úgyhogy összekötődnek így módon egymással a dolgok. Tehát jó sok mindent jegyzetelünk fel, vagy nem, ha jó sok mindent linkelünk fel, akkor egy gráfot hozunk létre, egy tudásgráfot, és még talán annyi, hogy markdownban lehet benne dolgozni, tehát nem ez a egeres, kijelölöm, boldolom, és akkor szép kövérbetűs lesz, hanem csillag-csillag kövérbetű összefüggések vannak, ami hát az olyan kicsit olyan teki dolog, nekem egy kicsit túl teki, de mondjuk, hogy úgy meg tudom szokni, mert cserébe az ember gépel, mondjuk ennek ellenére is én használom ezeket a kijelölöm és valami billentyű kombináció megoldásokat. Na, szóval a lényeg, hogy tulajdonképpen ennyi, még a Rome Research-re az igaz, hogy őrült jól lehet tulajdonképpen programozni, skriptelni. A Logsecről ezt nem tudom, de azt hiszem azt is valamelyest lehet, nem?
valami plugineket lehet bele telepíteni, meg felülírni a stíluslapokat, nagyon messzire kerültem el ezt az egészet.
Igen, és akkor még egyet tudnak ezek, főleg a Róm, azt hiszem az egy kicsit jobban, hogy egy ilyen gráfot, egy ilyen háromdimenziós gráfot rajzol fel a jegyzet linkjeidről, vagy jegyzeteidről, amelyek össze vannak linkelve, és abban úgy, hát nem is tudom, úgy tudsz bolyongani egy kicsit, de én ennek soha nem láttam semmi értelmét, hogy ez ebben a vizuális leképezésben bármit keresgélek. Ezt tudják, és akkor ehhez képest jött még egy újdonságnak a NotePlan, vagy nekem volt újdonság, inkább azt mondom, ami hasonló, csak szebb, nincsen benne gráfrajzolás, de az engem se érdekelt, viszont van neki mobil applikációja, ami a Roam Researchnek nincsen. Meg egy kicsit jobban kezeli a tudókat, tehát az ilyen kipipálható napi teendőket, heti teendőket, ismétlődő teendőket is lehet benne deklarálni. Meg egyébként valamilyen módon szinkronizálódik a naptáraddal is, ami azt jelenti, hogy egyel kevesebb böngészőfülnek kell nyitva lennie. És hát szóval ez az, amit most így használunk, és amiből úgy szerintem kezdünk mind a ketten úgy megérkezni, nem? Szóval egy kicsit úgy otthon lenni benne. Bennem ez újra felhozta a nem jut eszembe a szó, a naplóírást, ez a szó.
Ahhoz sokkal több köze van, mint sok minden máshoz. Azért ezt megmutatom neked, a kedves hallgatók meg majd kapnak róla a fotót az adásnaplóba. Szóval naplóm azért, vagy határidőnaplóm az van, és viszonylag vastag, tehát lehet bele jegyzetelni is. Mert vannak azok a szituációk, ahol az ember egy halom papírral megy el meg egy tollal, és nem feltétlenül gépészkedni szeretne, hanem csak simán, nem tudom, egy meetinget lejegyzetelni, vagy egy telefonhívást. Meg jó egyszer látni az izé egy hónapnyi kockában az, hogy mi hová született a hónap elején, majd hová nyilazódott át valójában, és teljesült-e vagy sem.
Uh-huh. Elfelejtettem mondani egy fontos szempontot, ami az összes eddig emlegetett ilyen naptár, vagy jegyzetelő alkalmazást jellemzi, hogy ezeknek az alapegysége az a nap, a hét napjai. Tehát minden reggel egy új oldal nyílik, egy új jegyzetlap, abba jegyzetelünk, össze-vissza dobálva be a dolgokat, itt egy tudó, ott egy megtalált cikk, amott pedig egy gondolat akár, vagy egy feladat megint. És szóval azt hiszem, hogy mindenkinek más válik be, de nekem az derült ki például, hogy számomra ez az időrendbeli szervezés, ez tűnik a leglogikusabbnak. Ugye ezzel ellentétben szokott állni a folder struktúra, amikor minden projekt egy folder, azon belül alfolderek, és akkor ide kerülnek a dolgok. Nekem ez így bonyolult, vagy nem tudom, nagyon egydimenziós a fa struktúra. Nekem ez a hálós szervezés, ez jobban jön, és másfelől pedig nekem ez iszonyú jól jön, hogy amit ma jut eszembe, azt a mai naphoz írok fel, és egyébként tegekkel, meg linkekkel kötöm hozzá más dolgokhoz.
Igen, nagyon jó, mert ez tükrözi azt, hogy az embernek a gondolkodása működik.
Igen. Így van.
Tehát, ha az zuhanyozás közben három dolog eszembe jut a C-projekthez, és utána leülök neglizsében a számítógép elébe gépelni, akkor hozzácsapom a teget, hogy C-projekt, és amikor majd listázom az összes ahhoz tartozó dolgot, akkor egyszer csak ott lesznek ezek az új elemek.
Igen, igen. Na hát, ugye az előbb ígértem, hogy a NotePlan szaga az hogyan vált szagává nálam. Ugye volt egy olyan pont, amikor arra gondoltam, ezt kipróbálom. Egyből nagyon tetszett. De hát már, nem tudom, 9 hónapnyi életem benne volt a Roam Researchben. Ezeket általában azért jellemző, hogy lehet importálni, exportálni, gondoltam, biztos írt valaki egy olyan scriptet, hogy a Roamból kiexportált, azt hiszem JSON file-t, az be tudja importálni a NotePlan. Hát nem írt, de aztán végül találtam egyet, ami Pythonban készült, tehát egy Python script, ami ezt meg tudja csinálni. És akkor innentől kezdve azok figyeljenek, akik ugyanúgy, mint én, egykor programozók voltak, de már elmúlt, jó, a többiek is figyelhetnek. Már régen játszottam a gondolat, hogy ki kéne deríteni, hogy hogyan lehet egyrészt Python-t futtatni egy számítógépen, másrészt, hogy egyáltalán mi az a Python. Valamiért azt gondoltam, hogy nekem ez egy fontos dolog lenne tudni. Én, aki hát komolyan nem programoztam mondjuk szerintem 15 éve, vagy 10, egyébként meg ha elém esik egy PHP kód, akkor azt el tudom olvasni, és talán bele is tudok javítani, de én nagyon határozottan abban a rendszerben szocializálódtam, hogy van egy számítógépen, azon van egy compiler, megírom a kódot, az lefordítja és fut. És az egész ilyen framework logika az nekem nagyon nincs meg, és nagyon nehezen is állok át rá, meg eleve a szerver kliens is nagyon nehezen. Na mindegy, ezért aztán ebbe úgy soha nem mentem igazán mélyen bele, de hát most itt volt egy Python script, és ez választott el engem az új liblinktől, a NotePlan-től, úgyhogy utána néztem, hogy hogy kell macOS-en Python-t futtatni. Hát kiderült, hogyha hármasnál régebbi, akkor be van építve egyszerűen, ha meg hármas, akkor már Python 3-as, akkor meg azt hiszem egy dolgot kellett letölteni, és már is ott volt a futtató környezet, és akkor kiderült, hogy ez a Python, ez tulajdonképpen olyan, mint a Basic volt 183 évvel ezelőtt. Beírsz egy sort, és akkor beírod, hogy print hello világ, és kiírja, hogy hello világ. Ott ez alatt a sor alatt. És akkor mondom, na, hát ez a Python, ez tulajdonképpen az a dolog, amihez én értek. Mindegy, eljutottam odáig, hogy tudok futtatni egy Python scriptet, lefuttattam ezt a NotePlan importáló scriptet, ami hát azt ígérte, hogy mindent elrendez, hát semmit nem rendezett el, vagy az összes feladatnak az egyharmadát. Ideges lettem. Ekkor jött el a pillanat, amikor úgy döntöttem, jó, hát most mennyi ideig tartott megtanulni Pythonban programozni? Hát ezt már csak beleírom azt a két dolgot, amiről tudom, hogy kéne. És Pythonban nem tanultam meg programozni, de azt hiszem, hogy két megfeszített hétvégi nappal megcsináltam azt a scriptet, ami tényleg klasszul és hiánytalanul átfordítja a Rome Research-ben írott jegyzeteket NotePlan fájlokká. Ráadásul az van, hogy a NotePlan, meg egyébként a Rome Research-en kívül minden, az arra is nagy figyelmet fordít, hogy a jegyzeteid a te gépeden legyenek, ne a felhőben, textfájlok formájában, minden jegyzet egy textfájl, úgyhogy te birtoklod a jegyzeteidet, senki más, csak hát ennek aztán vannak mindenféle következményei, ilyen naming conventions, meg ilyesmi. Na szóval elkészült a Python script, és ettől iszonyú lelkes lettem, mert tényleg sok-sok év után megint programozás élményem volt, és Jézusom, nagyon hiányzik az életemből a programozás valahogy, úgyhogy pedig nem véletlenül hagytam abba egy pontján az életemnek, de valahogy ez így mindig ott lebeg. Meg hát egy tök jó B-terv, érted? Ha már nem lehetek startuper, vagy nem tudom, milyen menedzser, akkor még mindig lehetek programozó.
Ez annyira ismerős egyébként, tehát, hogy annak idején, nem tudom, 2-3 éve így csináltam Raspberry Pi-s infrafényképezőgépet, megvettem hozzá az zéket, cuccokat összedugdostam, beraktam a házba, hozzátaknyoltam a vékony kábelen ezért áramellátást, beeses háztam rá, meg csináltam azt, hogy hozzon létre először egy saját wifi állózat, utána a telefonomat megtanítottam arra, hogy jelentkezzen fel a wifi állózatra. Írtam egy scriptet, ami annyit csinál, hogy a lefutása legvégén elsüti a kamerát, és hú, milyen jó lesz. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen a fényképezésben nem azt szeretem, hogy elsütöm a kamerát, hanem azt, hogy komponálok előtte egy képet, amire ez az eszköz teljesen alkalmatlan volt. Uh-huh. És hogy nem egy hegyi mezőnek a kellős közepén akarom debugolni azt, hogy miért nem indul ezen a szaron a wifi éppen, amikor otthon működött a nappaliban. Ugyanakkor nagyon jó egy hétvégét töltöttem az, hogy összerakjam az egészet, majd a kis eszközt bedobtam a táskám, és elővettem az igazi fényképezőgépet, ami egyáltalán nem infrás volt, viszont azzal lehet fotózni.
Hát igen, mélyen megértem ezt az alkotási örömöt. Hát ja, na, ez történt velem is. De volt még egy következménye egyébként ennek a NotePlan váltásnak. Kálmán, aki felhívta a figyelmemet a NotePlanre, azt is elárulta, hogy ő ezt a Setup nevű előfizetésén keresztül használja. És már valamit hallottam a Setupról, de azért kicsit jobban ekkor már megnéztem. A Setup azt tudja, hogy szolgáltat mondjuk, nem tudom, 200-300 alkalmazást, egy havi előfizetésért az összeset használhatod. Nyilván az annan logika mentén működik a dolog, hogy úgyse fogod az összeset használni, hanem mondjuk 2-3-at, vagy 4-et, vagy 5-öt, de így viszont nem kell egyenként megvásárolni, hanem befizetsz egy összeget havonta, ami azt hiszem $12, meg az a Pro, és akkor ezért egy csomó mindent használhatsz, például a NotePlan-t is, de tényleg sok minden mást. Elsősorban MacBook, tehát macOS applikációkat lehet vele használni, de van néhány iOS-es is. Az iOS applikációk között megláttam egyet, amivel régóta szemezek, csak valahogy mindig úgy voltam vele, hogy hát megérne annyi pénzt, amennyit adni kell, érted, de hát annyira azért nem fontos. És akkor így felcsillant bennem, hogy úristen, hát hogyha ezen keresztül fizetek elő a NotePlan-re, akkor még ráadásul mennyi más appot is kaphatok. Azóta sem installáltam még semmi mást egyébként, ez hozzátartozik a teljes igazsághoz, de azt el akartam mondani, hogy miért imádom a Setup-nak a logikáját, mert hogy ők azt mondják, hogy ezek válogatott appok. Tehát nem az van, hogy ők azt teszik be, amit, akivel megállapodnak, vagy akivel meg tudnak állapodni, hanem hogy tematikánként legfeljebb 2-3, inkább 1-2, vagy van, amire egy alkalmazás van csak. Viszont arról azt ők azt mondják, hogy kipróbálták, tényleg jó. És hogy, hogy én nagyon hiszek ebben a modellben. Mármint abban, hogy nálam ehhez jobban értő emberek átnézik a végtelen mennyiségű választási lehetőséget, és megmondják, hogy melyikeket érdemes használni, és melyiket nem, és hogy én ezért fizetek. És ugyanezt teljesen el tudnám képzelni a samponoknál, meg a PK-runál is, hogy ilyen curated listek legyenek, hogy mi az, amit érdemes megvenni, és mi az, amit nem. Úgyhogy a setup nagyon szimpatikus, kizárólag Apple környezetben létezik, tehát aki nem Apple-on él, annak ez csak egy ilyen absztrakt felvetés volt. De amúgy, te neked mi a véleményed kelt erről a modellről?
Hát sampont köszönöm, nem? Tehát, hogy azt úgy már mégsem. Ám bátor, hogy ha annak idején valaki szól nekem, hogy az Aldi-nak a mosóporra tökéletesen használhatatlan, akkor azt megköszöntem volna. Uh-huh. De sikerült elmosni végül a évekkel ezelőtt, amikor egyszer is vettem 3 kilót belőle, és nem az volt, hogy amikor havazott, akkor szórtam ki, hogy majd nem fűnik fel. Én a Mac-es server szcénát annak idején nagyon szerettem. Tök jó kis fejlesztő cégek voltak, tök jó kis termékekkel. Most így végfutottam a setupnak a kínálatát, ezek nincsenek jellemzően benne, de mondjuk ezek a drágább szoftverek.
Hát igen, mert ezek ugyan nem is serverek többnyire, hanem rendes fizetős. Ahogy ebben a világban többnyire, vagy jó sok, tehát sokkal több a fizetős szoftver, mint a Windows világban.
A server az egy fizetős szoftver.
Jó, igen, de hogy...
Ingyen, de alapvetően...
De az az olcsón megosztós.
Alapvetően egy idő után a pro csomagot meg fogod venni, vagy nem tudom, egy hétnél tovább nem fog működni. Na, de mindegy is, mert hogy az, hogy van nem tudom, egy jó PDF aláíró programod, vagy valami hasonló, ami fény évente egyszer kell, de akkor tök igen, az nem egy haszontalan dolog.
Vagy egy olyan Wi-Fi analyzer, ami szintén csak akkor kell, amikor azt mondod, hogy na jó, elegem van abból, hogy a konyha sarkában nincs Wi-Fi, most már kimérem, hogy mi merre hány méter, és akkor rájössz, hogy az összes Wi-Fi analyzer az vagy fizetős, amit ezért az egy fél óráért nem akarsz kifizetni, vagy teljesen használhatatlan. És ilyenkor...
Hát vagy a Wireshark, amit nem akarsz megtanulni.
Igen, pontosan. Szóval, hogy ilyenkor iszonyú jó olyan, hogy ott a setup, akkor gyorsan felteszed, kipróbálod. Szóval ezért is szeretem. De én a kurált lista miatt szeretem igazán.
Ugyanakkor meg a még egy dolgot nem akarom a rezsimhez.
Hát ez inkább mert akkor hogy jó, hogyha ez kivált valamit, mint ahogy esetemben ez annyiba került, mint hogyha a NotePlan-re fizettem volna elő, azt hiszem, kis túlzással.
Nagyjából igen. Nem is használsz belőle többet.
Egyelőre, de csak azért, mert ez is egy olyan feladat volt, amire az elmúlt egy hónapban lényegében nem éreztem, hogy érdemes energiát tennem.
Hát térjünk majd erre vissza, amikor elkezdett használni, és hirtelen felpattintod.
Jó, igaz, jogos.
Minden 40 napot. Amikor érzed az igényt, hogy hú, de kéne egy renamer, most akkor felrakom a setupból. Abból azt néztem, hogy pont van jó.
Nem, ez biztos nem fog megtörténni, de szóval ha még egy appot találok, amire szükségem van, akkor már jobban jöttem ki árban, mint hogyha magát a NotePlan-t fizettem volna elő. Mm. Ma egyébként ez csak lábjegyzet, de hogy ma először történt az meg velem, hogy busszal mentem a belvárosban, nem, ez már sokszor megtörtént, de hogy ma először történt meg, hogy azt mondtam, hogy nem veszek ilyen papírjegyeket, hanem megnézem, hogy milyen digitális lehetőségek vannak arra, hogy ne kelljen papírjegyekkel vacakolnom, mert át kell szállni, többször haza is kell jönni, és akkor az ilyen 4-5-6 jegy, mit tudom én mennyi, de sokba is fog kerülni, nincs-e valami megoldás. És hát kérlek, szeretettel az a helyzet, hogy BKK ad el digitális jegyeket, például a Simple abban is lehet ilyet venni, meg azt hiszem máshogy is. Ugyan a legkisebb egység, amit lehet venni, az a 24 órás napi jegy, ami 24 órán át az összes BKV cuccon való utazgatásra jó, és csak így, és annyiba kerül, mint 5 darab jegy. Tehát, hogyha 5 darab jegyet el fogsz használni, akkor már megérte. Őrült menőnek gondolom, és akkor így azt mondtam, hogy jó, én lehet, hogy csak 4-et fogok ma menni, de az, hogy így nem kell mindig ezekkel a papírizékkel vacakolnom, melyiket tettem zsebre, melyiket dobhatom már el. Jaj, el ne felejtsek lyukasztani, ez megérte azt a különbözetet. És azért is nagyon menő volt még, mert hogy gondoltam, hogy ez egyébként arra is jó, hogyha az ember kalauszt lát, csak akkor veszi meg gyorsan. És akkor egyfajta ilyen biztonsági vésztartalék, akkor ugyan egy kicsit nagyobb összeg, de még mindig sokkal kisebb, mint a büntetés. Na ezért aztán be van az az egyszerű védelem építve a rendszerbe, hogy megveszed a jegyet, és a megvásárlástól számított 2 perc múlva válik csak érvényessé, addig kiírja az alkalmazás, hogy még, mit tudom, 1 perc, 47 másodperc, addig még érvényes nem lesz.
Tehát akkor kizárólag lassú kalauzok ellen használható.
Lassú, vagy távolról is jól látható kalauzok ellen, vagy az ember hülyének tetteti magát, és 2 percen át próbálja bekapcsolni a telefonját. Vagy
hát elkezdik keresni először a zsebében a jegyet, átnézi a zsebszemetet.
Várjon, be kell kapcsolni a telefont, mindig lekapcsolva. Na jó, ilyeneket is lehet, igen. De hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy a jövőben élünk, és mobiltelefonnal is lehet buszjegyet intézni, hát ha nagyon muszáj.
Nézd, hogy amennyit Budapest Székesfőváros elköltött már eddig digitális jegyprogramokra, azért tulajdonképpen lassan mindegyik lakos kaphatna saját buszt is.
Van benne valami. Na hát velem ennyi történt körülbelül már, mint ami a szoftver technológiát illeti. Egyebekben pedig olvastam azért könyveket, meg láttam sorozatokat. Nem tudom, erről beszéljünk-e.
Szerintem mindenképpen annál is inkább, mert elolvasom az afáziát szabadságon.
Amit talán a legutolsó adásban még én istenítettem.
Amit te szerettél, igen.
És neked milyen volt?
És az igazság, ez egy jó könyv.
Ez ugye Barát Katinak egy szkifie.
Igen, igen, amiben a magyar nyelv, lehet nem lövünk le nagy poént, mert az első 5 oldalam kiderül, úgy emlékszem, drogként működik, mert az emberiség nagy része elfelejtette a verbális beszédet, és helyette átállt vizuális kommunikációra.
Igen, de a magyar nyelv megmaradt, és ezért a naprendszerben drogként működik. Vicces könyv, vannak olyan részek, ami kifejezetten idegesítenek benne, de hát összességében mégiscsak egy ilyen nagyon-nagyon szövevényes, érdekes történet. Ugye Barát Katiról azt kell tudni, hogy ő korábban, hát vagy ez talán egy hülyeség, amit mondok, mert ő maga is cáfolt egy interjúban, de arról szokás ismerni, hogy vannak ezek a előző századi, mármint a 19. századi krimiei, ugye? A fekete zongora, meg a
20. század eleje az 20. inkább.
20. század eleje, nem 19 vége? Jó, 20. század elejei. Szóval ezek ilyen magyarországi századelős krimik, és onnan volt ő ismert, és akkor most egyszer csak egy világépítő science fiction, erős magyar szállal, de úgy, hogy az egyáltalán nem ilyen kényszeres. Tudod, ez szokott lenni, amikor az ember azt olvas, hogy és akkor Lackó kapitány begyújtotta a fékező rakétákat, és azt érzed, hogy valami nem stimmel. Ez így nem szokott együtt ez a két világ összeérni.
Igen, Ámbától olvastam olyan magyar vicces science fiction, de ez Ising Robertnek a, nem fog eszembe jutni a címe a regénynek, mindegy is. Majd belinkeljük, amiben effektíve a magyar UFO-k vannak, mert Roswell helyett valahol, nem tudom én, az Alföldön szállt le egy csészehaj élő UFO-val, úgyhogy amikor jön a nagy támadó flotta, akkor nem tudom, kiskunság alól kiszállnak a magyar UFO-k, és szétlövik a francba az egészeket, és egy ilyen kifordított függetlenségnapja az egész sztori. Na, abban tényleg Lackó kapitányok vannak egy az egyben, de nagyon vicces. Hát pont ezért nem is akarja magát komolyan venni.
Ez viccben elképzelhető. Én azt hiszem legutóbb a Zenél az Akariás című gyermek vagy ifjúsági regényt olvastam 40 évvel ezelőtt, amiben ez a kettő dolog viszonylag békésen megfért egymás mellett. És akkor ehhez képest az afáziában meg ott ez nagyon rendben van. Cserében mindenkinek ősmagyar nevei vannak, de ilyen, vagy hát ilyen ősmagyar...
Nem ősmagyar, te!
Nem ősmagyarok?
Nem, helységnevek vannak.
Akkor helységnevek az emberek nevei, már mint a magyar szereplők. De kicsit eltorzított, tehát ahogy valószínűleg a nyelv torzul ennyit az alatt, a nem is tudom, 300 év alatt, vagy most nem emlékszem, hogy hol, mikor játszódik, de valahogy így nem, szóval nem a lehetetlen távolságban, csak pár század távolságban.
Van, ami torzul, tehát népnevek, meg Budapest neve, meg Pannónia, meg Semmelweis, meg hasonlók, de a személynevek, azok meg megmaradnak, tehát Túra, meg Nógrád, meg hasonló nevű emberek szaladgálnak ott.
Ja, igen, igen, így van. Na, és ami engem ebben nagyon zavart, hogy ezért aztán nem lehet tudni, hogy fiú-e vagy lány az illető, és tudom, hogy ez, értem, hogy ez szándékos, és hogy ez nem fontos, és ezt nem kell tudnom, de valahogy mégiscsak a személyek közötti interakciók, meg motivációs hálóknak a megértéséhez valahogy ez nekem hiányzott, hogy itt van, aki pasi, és van, aki nem, csaj.
Hát itt most adáson kívül majd lesz ehhez kommentem, de nem akarom elszpoilerezni a regénynek a közepén.
Jó, rendben.
Úgy írjuk fel valahová.
Jó, szóval hogyha tehetitek, akkor én már két ajánlással meggondolhatjátok az afáziát. Nem egy nagyon könnyed olvasmány, mert nem úgy, hogy nyomasztó, hanem hogy úgy nagyon, hogy mondjam, kapaszkodni kell ahhoz, hogy az ember értse és kövesse, és hogy benne maradjon a flóba, nem?
Beledobja az embert a világba, ez persze így van. A másik persze, hogy egy öltőhelyen belolvastam, nem tudom, a harmadát, amikor kinyitottam.
Hát, nekem van egy ezzel teljesen szembe menő másik tapasztalatom, ez Ready Player 2, ami ugye egy folytatás, egy második része a Ready Player One-nak, amiből film is készült. Annak idején én nagyon szerettem a Ready Player One-t regénynek is, meg filmnek is, Kelt pedig nagyon utálta, mert ugye te azt mondtad, hogy ezt a gamer esztétikát emeli valamiféle ilyen hamis piedesztára, vagy...
Nem, mert én szerintem nem voltam finom, hanem sokkal inkább a 30-40-es generáció gyermekkorát adja fröccsöntve Big Mac menüvel.
Én értem, hogy miért mondod. Én ezt akkor is szerettem. Úgyhogy nagyon készültem a Ready Player 2-ra, meg is vásároltam rendesen boltban, ahogy kell az e-könyvet. És hát az történt, hogy kétszer veselkedtem neki, egyszer eljutottam mondjuk a 10%-ig, egyszer a 15%-ig, és aztán azt mondtam, hogy jó, rendben, ezt el lehet engedned, Feri. És így is tettem. Valahogy olyan ilyen fércműnek éreztem az egészet, ilyen kevésnek, ilyen vásárinak. Szóval az egész egy ilyen nagyon alacsony színvonalú valaminek tűnt, kitalálható fordulatokkal, hihetetlen gondolatokkal, kicsit maherált technikai részletekkel. Szóval az egészen olyan gyerekség volt. Na.
Film sem lesz jó belőle, mert egyébként az első Ready Player One, a film az annyiban menti, hogy legalább rendkívüli módon látványos.
Hát, ugye amennyit olvastam, ezzel még nem jutottam el semmilyen ilyen igazi nagyobb akcióig, mert odáig nem vitt el a lélek. Úgyhogy nem tudom, de szerintem nem, mert az egésznek a felvetése annyira, hát ilyen ostobácska. Érdekes. Figyelj, elmondom, hogy mi az egésznek a kulcs problémája. Ugye az első rész az arról szól, hogy a ilyen VR szemüveges világ Facebookot, aminek mit tudom én, mi a neve, azt a készítője, amikor megtudja, hogy halálos beteg, akkor egy ilyen nagy játékba rejti a lehetséges örököst. Ezt érthetően mondtam.
A kedves hallgatóknak Karzsi és a csoki gyár.
Hát körülbelül igen. Szóval az a lényeg, hogy aki ezt az ilyen elrejtett játék összes állomását megfejti, azé lesz a világ Facebook. És akkor ezt egy fiatal gamer gyerek és barátai teszik meg, ővék lesz, és itt kb. Itt ér véget az első rész. Na most pedig eltelik pár év, és ez alatt bevezetik a közvetlenül az agyhoz kapcsolódó, tehát nem VR szemüveges, hanem ilyen direkt agyi kapcsolatos, nagyon immerzív, teljesen valószerűnek tűnő verziót. Ingyen drogként osztják lényegében, már mint ez persze mindenkinek nagyon jó bizonyos szemszögből nézve, de aztán ezt valaki...
Várj. Ugyanaz a banda, aki az előző részben legyőzte a gonosz kapitalista nagyvállalatot.
Igen.
Az most átalakul gonosz kapitás nagyvállalattá?
Hát igen, de úgy, hogy ők azt gondolják, hogy hát azért tulajdonképpen ez annyi jót is tesz a világgal, hogy meg hát tényleg mindenki a saját felelősségére használja, meg igazán ez nem is a nagy függés. De aztán valahogy persze a főhősünk is függője lesz, és szóval igen, van egy ilyen olvasata is a dolognak. Aztán lehet, hogy erre majd épül valami, tehát tényleg úgy beszélek a könyvről, hogy nem olvastam el. Mert hogy annyira untam ezt a setupot, meg azt is, hogy és akkor valaki meghekkeli, és elrabol valakiket, és akkor ki kell nyomozni X időn belül, és valaki megszerzi a fő admin jelszót, és azzal mindenféle dolgokat állítgat. És ez Istenem. Na, jó, mindegy, szóval nagyon uncsi volt, úgyhogy nem tudom. Én azt képzelem, hogy lehet, hogy, vagy hát azért ez a 21. század arról szól, hogy a hollywoodi filmek mindig sokkal erősebbek látványban, mint történet szerkezetben, meg karakterekben. Tehát lehet, hogy itt is elvinné valamelyest a látvány, de...
Akkor itt ezek szerint már nem is igazán igyekeztek.
Hát én kifejezetten azt éreztem, hogy olyan, mintha a szerző valami ghostwritereknek kiadta volna, hogy legyen egy folytatás, de ő maga, mintha nem lett volna jelen az alkotásnál. Hát nagyon szomorú volt nekem, na.
Addig Dagobert bácsikért ugrált fejest a pénzbe.
Igen, de egyébként, hogyha kedves olvasók elolvasták, és nekik más a tapasztalatuk, vagy azt mondják, hogy a 30%-nál elkezd marha jó lenni a sztori, vagy hogy az egész értelmet nyer, hogy miért ilyen gyerekszerű az elején, akkor mondjátok, örülnék, ha valami megmenteni a dolgot.
A feltörésre jut eszembe egyébként, hogy tegnap több ok miatt nem vettünk fel, az egyik, hogy megbíztatlan dolgok történtek az interneten. És én nem tudom, olvastad az elemzéseket, meg a Facebooknak a nyilatkozatát, meg annak a pontosítását, meg ilyeneket.
De várjál, a kedves hallgatók nem tudják, hogy mikor veszünk fel. Szóval egy nappal azután, hogy a Facebook és összes szolgáltatása leálltak 6 órára szeptember.
A 2021-es nagy Facebook kihagyás, igen.
Igen, olvastam.
És a kedvencem az nekem az volt, hogy jó, a BGP-nek a megértését meghagytam későbbre.
Ez valamilyen DNS protokoll, kb., nem?
Igen, ami elmondja, hogy hol kell keresni a DNS talán.
Ilyesmi, igen.
Tegnap voltak pillanatok, amikor már majdnem értettem. Lényegtelen is. A lényeg, hogy be kellett menni fizikailag a szerverekhez, és átírni dolgokat.
Mármint, hogy rá kellett írni a laptopot a routerre.
Igen.
Igen.
Igen, és voltak olyan dolgok, hogy, vagy olyan pletyka forgalomban, hogy ez fizikailag is megakadályozta valamilyen rendszer, és azóta sem lehet egészen tudni, hogy Flex-el jutottak be a szerverterembe, azt hiszem a Flex-et azt száfolta a Facebook. Ellenben szembe jött egy olyan, de nem ellenőriztem le a forrást, tehát mindenki kezelje egy egészséges fenntartással, hogy azt mondták, hogy Flex-elni ugyan nem kellett, de fizikai beavatkozásra szükség volt.
Aha.
És innentől kezdve mindenki tippelgethet, hogy pajszer, idegvágó, üvegvágó, azért mi lehetett?
Ez egy gyönyörű történet. Tehát ugye az történt, hogy valamiféle hálózati protokoll frissítésnél véletlenül elcsesztek valamit, aminek következtében elvesztették a routerekhez való távoli hozzáférés lehetőségét. Egyszerre az összes szolgáltatás lehalt, de minden is, aminek bármi köze volt a Facebookhoz.
És a céges belső kommunikáció.
Egy ilyen elosztott rendszernél 1000 szerveren futó, a világszerte legkülönbözőbb helyeken levő szervereknél. Ezt így meg lehet csinálni egy elcseszett driver frissítéssel, kis túlzással. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon meglepő. Kicsit még azt is mondanám, hogy hihetetlen is nekem.
Hát most erre mondta egyébként Éva Galperin, az EFF-nek a legendás biztonsági szakembere, hogy akik most arról magyaráznak, hogy biztos hacker támadás vagy ilyesmi volt, azok sajnos nem értik azt, hogy az internetet valójában fecskenyál és VD40 tartja össze.
Hát, minden esetre, ha én elkezdenék arról delirálni, hogy ez mégiscsak valami hacker támadás lehetett, amit valahogy kommunikálni kellett, nem lepődnék meg teljesen magamon. Tehát azon túl, hogy értem, amit mond Éva Galperin.
Annyira egyszerűbb magyarázat az, hogy igen, elkúrták.
Na jó, de egy ekkora cég, ahol vitathatatlanul jó szakemberek ezrei dolgoznak. Hogy tud egy ennyire központi elkúrást előadni már egy olyat, ami az egész rendszerüket mindenestől megbénítja? Azt nagyon nehéz lehet.
Az internetnek az alsó részegeit?
Az internet részeit, alsó részegeit, szép.
Igen, ebben van egy regény valahol. Szóval az internetnek az alsó részeit, vagy alsó rétegeit, azokat nagyon ilyen pánelkúrás környezetben írták nagyon régen. Tehát ha belegondolsz abba, hogy valamikor pár éve volt olyan támadás, hogy azzal terheltek túl szervereket, hogy hamisítottak egy internetes pontos időkérést, mert az egy nagyobb fajta csomag, és meghamisították ki a küldő. És egyszer csak az a küldőnek beállított szerver, az elkezdett nagyon nagy csomagokat kapni nagyon sok szervertől, és ez ilyen szorzóként működött, mert egy kérésre kapott rendkívül sok adatot, amit fel kellett dolgoznia, és egy idő után elhalmozták, és leesett az internetről. És hogy ilyenek nem egy, meg nem kettő, hanem tucatjával vannak benne a rendszerben, mert amikor felépítették a rendszert, meg amikor megtervezték, akkor senki nem gondolt arra, hogy egyszer majd arra szükség lesz, hogy ne lehessen ledosolni a fenébe a szervereket, vagy hogy lesz valaki, aki le akarja ezt meg akarja tenni.
Viszont egy adott esetben egy firmware frissítés 1000 gyártó 8 millió termékén egyszerre, az meg egy kicsit nehezen. Szóval abból senki nem vág bele.
Igen, azt hiszem.
Hát vadul hangzik. De minden esetre valamiért azt gondolom, hogy a Facebooknál, tehát ha tényleg az történt, ami történt, ezért ki fognak rúgni valakit, nem?
Tökéletesen emberi hiba. Valószínűleg senkit nem dicsérnek meg érte.
Így értem. Lehet, hogy nem, tehát nem rúgják ki, csak egyszerűen levonják a fizetéséből azt a 7 milliárd dollárt, amennyivel csökkent Mark vagyona. Mondjuk, figyelj, ezt még magyarázd meg nekem, ezt az egyet. Könyörgöm, tényleg az emberek, akik a tőzsdén kereskednek, tehát elvileg mondjuk okosabbak, mint egy hangya valamivel, hogy azok tényleg pánikszerű részvényeladásba kezdenek, amikor leáll egy webes szolgáltatás. Ez milyen már? Ugye erről volt szó, hogy minden cikk kiemelte ezt a baromságot, hogy Mark Zuckerbergnek 7 milliárd dollárral csökkent a vagyona, mert eladási hullámot generált a leállás, mert részvényeladási hullámot, emiatt esett az árfolyam, és az esett árfolyamon számolt vagyon az ennyivel kevesebb lett. Mi sok szempontból szerintem egy végtelen pongyol a hülyeség, mert hogyha holnap visszamegy az árfolyam, akkor holnap megint 7 milliárddal több vagyona van, ez így, na, mindegy.
De hát várja.
Az emberek miért kezdtek eladni Facebook részvényt attól, mert leállt a Facebook?
Ezt a részét nem tudom. De simán opció az is, hogy megsortolják a Facebookot, hiszen áll. Megnézzük, hogy meddig megy le. Közben vásárlunk az alján, és visszajövünk a tetejére, amikor elesett, vagy elült a hullám, és gazdagabbak vagyunk, mint az elején voltunk.
Na jó, de ahhoz biztosnak kell lenni benne, hogy nem csak te fogsz most eladásba kezdeni, hanem mindenki. Hogy aztán azt gondolhast, hogy ettől esni fog az ár, és majd akkor visszavásárlok.
Vagy bebiztosítod magadat swapokkal.
Na jó, ezt érdekes lenne tudni egyébként, hogy emögött egy ilyen okos megfontolás áll, vagy hogy szerintem akkor még mindig az lehet egyébként, ahogy így belegondolok, hogy nem, tehát ha valaki ezt a sortos gondolkodást hozza, az is arra számít, hogy a többség az egyszerűen csak azért fog eladni, mert leállt a Facebook, gyorsan szabaduljunk meg a részvénytől. Tehát aki ezen a szinten gondolkodik ezen a történeten, és ezért...
És aztán... tudja, hogy minden egyes alkalommal ez történik. Igen. Vagy amikor egy cég nem annyit emelkedik, nem annyit emelkedik a profitja, mint amennyit előzőleg vártak az elemzők, akkor azok is beszoktak egy kicsit zuhanni.
Igen, de azt még inkább értem.
Miközben arról van szó, hogy többet keresett, mint az előző negyedében, csak nem annyival, mint vártuk.
Hát igen, de hogy lehet, hogy ez azt jelenti, tehát ebből lehet valamiféle trendet megsejteni, vagy arra gondolni, hogy valami baj van a céggel, hogyha nem tudja jól előre megjósolni a nem tudom miért a profitrátáját. De az, hogy leállnak a szerverek pár órára, ebből semmi nem következik. Tehát, ha csak valaki nem arra gondolt, jó, biztos sokan gondoltak arra, hogy a kínaiak vagy a mars lakók meghekkelték az egész Facebookot, és holnaptól nem lesz Facebook, és összedől a világgazdaság, ezért eladok, de hogy mondjam, erre nem utaltak jelek azon túl, hogy hosszú időn át kellett valamit csinálniuk.
Erre valóban nem. Ugyanakkor, hát nézd, nem feltétlenül logikusabb működő rendszerekről beszélünk. Esetünkben sem a pénzügynél, sem mondjuk a Facebooknál. Uh-huh. Abba gondolj bele, hogy az Uber az egy sok pénzre értékelt cég még mindig.
Hát miért? Működik is más országokban.
Igen, és égeti el a befektetés minden negyed évben.
Hát igen, de nem azon, hogy egyre kisebb veszteséggel, amióta van az új vezérigazgató, azóta javulnak a mutatók.
Igen, és lehet, hogy 200 év alatt be is hozza azt, amit eddig elégettek.
Lehet, hogy ez még sok idő kell, ezt nem tudom. Na de azt tudod, hogy csak mint egy mellékesen jegyezted meg, hogy azon az éjszakán, amikor a Facebookkal valami volt, akkor veled is valami volt. Én már nem emlékszel?
Már nem emlékszem, hogy honnan indultunk, nem aznap veszünk fel minden esetre, hanem egy másik nap a következőn. Na, majd visszahallgatom, és akkor a következő adásban szóba hozom, ha eszembe jut.
Sok a ha.
Igen. Ellenben, inkább mesélek macskákról, jó?
Nagyon jó, az is jó.
Ugyanis, ahol nyaralni voltam, vagy őszölni. Őszölnivel nem tudom, hogy ez a szó egyáltalán létezik ebben
nem
a
létezik,
formában.
De bevezethetjük szerintem.
Mindenesetre sokkal jobb olyan, mint a nyár, csak nincsen az a dög meleg, és jobb az idő, és érdekesebb, és szarvasok üvöltenek a kert végében. Járt a helyhez 2 darab kisméretű macska. Innentől kezdve a minimum tervet, ami az volt, ha nem csinálunk semmit, sikerült, ha nem csinálunk semmit, és közben fotózzuk a macskákat, illetve pöckölgetjük a macskákat arrébb, amikor rásétálnak a billentyűzetre, és elkezdik takarni a filmet, ami a laptopon játszódik. Nagyon szórakoztató dolog egy ilyen macska. Egyébként emellett rendkívül pofátlan, tehát a reggelizésem közben megissza a kávémat, azért az nem egy szép dolog. És hát nincsen három kezem, na.
Azt hiszem, csak a legfrissebb hallgatói nem tudják, hogy én nekem van macskám, meg volt is macskám, úgyhogy nekem nem mondasz újdonságot. Ez a mi új macskánk, mert most már van egy lassan, nem is tudom, már lehet, hogy 3 hónapja, vagy 4 hónapja van egy új macskánk, és ezt még mi is tanuljuk, ez is olyan, mint amilyenekkel te találkoztál az őrségben, hogy részben játékból, részben kíváncsiságból, de gondolkodás nélkül áthalad billentyűzeteken, ráfekszik tárgyakra, és leharapja az ember ujját pusztán tényleg szeretetből és játékos kamasságból.
Az nagyon egyértelmű volt, hogy fogják azt, hogy mikor van játék. Tehát, hogy oké, pofozgatja a kezemet, de nincsenek kint a karmai. Oké, hogy elkapja az ujjamat izével foggal, de nem izomból. Plusz hát könnyekig hatott meg, amikor második vagy harmadik nap reggel ott vártak a lábtörlőn, és hoztak egy félegeret is.
Jaj, de cukik tényleg. És a másik felét az egérnek megették?
Valószínűleg elfogyasztották várakozás közben, ők nem tudták, hogy hűtőben van debreceni, és azt fogom megsütni, nem a egeret. Ezt később sem sikerült kommunikálni.
Uh-huh. És mi lett az egérrel, a félegérrel? Elvitték ők, vagy eltetted?
Eltűnt egy idő után.
Értem, nagyon jó.
És annyit nem voltunk ott, hogy kapjunk esetleg gyíkot, vagy madarat is.
Uh-huh. Na és mi volt még ezekkel a macskákkal, mond?
És ami igazán jó volt, ebben volt időm játszani autofókuszos, meg autofókusz nélkül lencsékkel. Például, hogy hogyan hajlik rá a tér macskástól a nagylátószögű, illetve a halszem objektívre, az egy, hogy is mondjam, egy egész délután kitöltő élmény.
Aha.
Manuális halszemen van egy rendkívül olcsó kínai gyártmány, ami az egyik legjobb beszerzés volt, mert nem sok mindenre jó, de akkor, amikor az ember előveszi játszani, akkor az a nagyon jó érzés az, hogy van ez a szép nagy hordótorzítása, látod még a hátad mögött is a tájat benne, meg stb. 7,5 mm-ről beszélünk. Mondjuk kropos vázon, szarágy, hát mindig ne számoljuk ki, 12 milli körül van. És ez a hova állítod a fekvő macskán az élességet ahhoz, hogy a teljes macska nagyjából éles legyen, miközben betölti a teljes teret. Mondjuk ilyen hülyeségek, ezt szúrtam el délutánokat az asztalnál ülve. És megint rájöttem arra, hogy fotózni ezért csak jó. Meg elhülyeskedni igazából a fényképezőgéppel csak jó.
Abszolút. Az szerintem is, nekem is, én is elővettem egyébként a fényképezőgépemet, amit már régóta nem használtam, és volt valami alkalom, amikor végigfotóztam egy napot, és nagyon jó volt. Sajnos mindig elveszi egy kicsit a kedvemet, hogyha nem csak én fotózom, hanem velem együtt a feleségem is, mert ő mindig sokkal jobb képeket készít, mint én. De ez csak úgy veszi el a kedvemet, nem úgy, hogy tőle iridlem, hanem hogy azt látom, hogy azért az is van, hogy az ember tehetséges, és akkor mindegy, hogy én mennyit tanulmányoztam ezt a témát, hogyha valaki egyszerűen csak így ránéz a világra, és tudja, hogy hogyan kell érdekesen rögzíteni.
Erre egy megoldás van egyébként, amikor saját géped van, mert akkor legalább nem ugyanarról a kártyáról kerülnek elő a képek, és kevésbé szembesülsz vele.
Hát azért akkor is. Na.
A végén igen.
És volt még valami, vagy őrség az valóban macska plusz olvasás plusz filmnézés?
Elmentünk erre arra, elgurigáztunk ott az erdőben, néztünk Árpádkori templomot, de alapvetően a semmittevésről szólt ez a nyaralás. Bődületesen jó hely. Tehát, hogy dombságokba egyébként jó menni. Ha meg jó az út, akkor meg pláne elhullámzza a különböző falvak között, megállsz egy kicsit, szétnézel, haverkodsz a kis állatokkal, vagy a helyiekkel, vagy mindkettővel. Eldumálsz, és arra jöttem rá, hogy az aktív pihenés is szép minden bizonnyal, de hogy a passzív pihenéstek is van vonzereje.
Igen, nem kell úgy hajszolni mindig az aktivitást. Még
igen, igen, igen. Úgyhogy kb. Ennyit akartam, én ezt csináltam ebben a hónapban, vagy ez volt a meghatározó elem, de az rendkívüli módon terápiás volt. Ez ott vettem igazán észre, hogy a Balaton déli partján a pályán még végiggurultam én izével, százzal hazafelé kikönyöklök a ablakon, külső sáv, zene, Sunshine Reggae minden, Sunshine Barbie, és ugye elkezdtem érezni, hogy gyönemlik bennem fel a feszültség Budapesten, és a franc lehet. Semmi baj nincsen. Aztán rájöttem, hogy megint egy dugóban állok, és egy hete nem volt ilyen. Úgyhogy így ez volt a visszaérkezés.
Értem, és azóta elkezdődött az ősz, meg elkezdődtek a úgynevezett hétköznapi tevékenységek újra.
Igen, meg előtte még hétvégén előválasztottam egy jó nagyot. Számítógép segítségével.
Tényleg volt előválasztás is. Én is számítógépes előválasztást csináltam. Rájöttem, hogy egyébként ez, hogy előválasztás, ez kizárólag azoknak jelent bármit is, akik az ellenzékre kívánnak szavazni. Akik a kormánypártra kívánnak szavazni, azoknak nincs előválasztás. Őnekik nem kell azon gondolkodni, hogy a két lehetséges jelölt közül kit választanának szívesebben.
Ez az egyik nagy találmány ebben az előválasztásban, hogy ha figyelted, akkor Fidesz semmit nem talált ki ez alá a nagy kommunikációs trúvájának. Volt egy kis gyurcsányozás, de mikor nincsen, annak mindig szezonja van. De hogy közben azért, aki egy picit, jó, hát sehogy nem lehet megbuszni azt, hogy itt meg ne sértsek embereket, tehát picit kevésbé idióta módon veszi be a fideszes propagandát, vagy fenntartásokkal kezeli azt a világképet, amit Fidesz kommunikál, az szembesült azzal, hogy viták történhetnek, vagy több jelölt lehet, vagy van beleszólás abban, hogy ki a jelölt az ő körzetébe, és esetleg ezek az emberek eltérő dolgokat mondanak, hogy mik a legfontosabb problémák.
Igen, ez mindenképpen egy nagy példamutató értékű valami az előválasztásnak. És hogy ment neked a szavazás? Gyorsan, könnyen?
Gyorsan, könnyen, mert hogy én az elején foglaltam magamnak egy időpontot, de viszonylag későn, mert csak az volt üresen. És ott néztem, hogy héten keresztül, hogy ilyen 3000 emberek tudnak egy nap előszavazni, és az olyan semminek tűnt. Aztán kiderült, hogy végére egészen tisztességesen összerántották a rendszert, úgyhogy egy perc csengés után megjelent egy lánya videócsat ablakban, megnézte a személyigazolványomat, és azt mondta, hogy akkor tovább kattint a szavazás oldalra, ahol kiválasztottam magamnak egy darab köztársasági elnök hülyeséget, miniszterelnök jelöltet, valamint választhattam az MSZP-s csaj Szabó Tímea vagy Szabó Timi között.
Szabó Timi?
Hát gondoltam, kell egy harmadik név is.
Ja, értem.
Egyelölt volt nálam.
Nálad egyelölt volt. Hát nézd, nálam se volt sokkal jobb a helyzet, nálam ugyan két jelölt volt, de az egyik az valamilyen ilyen fura szerzet volt, aki azt hiszem az MMM nevében indult, a másik pedig a kerület réges-régi MSZP-s erős embere, úgyhogy itt se volt kérdés, hogy ki lesz a helyi jelölt, de ez engem nem zavart olyan nagyon, én azt gondoltam, hogy ezek az előre levajazott jelöltek, ezek az ára annak, hogy egyáltalán az összefogás létrejöhessen. Nyilván ebbe egyik párt sem ment volna bele, hogy na de tényleg ne az erőviszonyok mentén álljon össze nagyjából a képviseleti kör. És hát ezért, de így is, ugye, ez volt olyan narratíva, hogy hát szinte mindenhol le van vajazva előre a jelölt, de ez nem így volt.
Közben tök nem, hát itt olyan vezéráldozatok voltak, meg olyan embereket vettek le a tábláról, hogy öröm volt nézni.
De meg hogy mit tudom én, hogy is volt, 106 körzet volt, hülyeséget beszélek?
Annyi van, eddig stimmel.
És hogy abból volt talán 10-20, vagy... Nem tudom, most nem akarok nagy hülyeséget mondani, és lehet, hogy éppen azt teszem, de hogy nekem határozottan úgy rémlik, hogy a körzetek többségében több jelölt volt.
Volt egy pár, ahol nagyon hosszan volt már egy jelölt. Volt egy-kettő, ahol az utolsó héten léptek vissza, és emiatt mind a kettőre lehetett szavazni, ez volt a kedvencem persze.
Igen, az vicces.
Zugló Don Tóth Csaba és Hatházi Ákos párharca.
Igen.
De úgy tűnt, mintha több helyen lenne egyébként több jelölt, igen.
De mindegy, ezt csak azért akartam előhozni, hogy azért az, hogy mindenhol le volt vajazva, és nem lehetett sehol választani, ez így nem volt azért egészen igaz. A másik, hogy sokan kritizálták a lebonyolítókat, hogy nem rakták jól össze az informatikai rendszert, ami hát tényszerűen igaz, hiszen az valóban össze tudott dőlni az elején, valami nem túl ügyes támadás miatt. De hogy ezen gondolkodtam, hogy azért, hogy is mondjam, csak nem az a végtelen pénzből működő állami apparátus volt-e mögött a rendszer mögött, hanem egyébként nem tudom, hogy megfizetett vagy lelkesedésből dolgozó, de hát semmiképpen nem minden vértel felvértezett fejlesztő brigát csinálta a rendszert, és azért ehhez képest egy komplexebb cuccot raktak össze.
Ebben igazad van, ugyanakkor az tényleg egy amatőr dolog volt, hogy az egyik szerver kilógott a Cloudflare-es DOS-védelem alól, ami miatt le lehetett büntetni az egészt a fenébe az internetről, tehát az, gondolom őt sem dicsértek meg, ugyanúgy a Facebooknak a rendszermérnökét
hát igen,
sem.
Igen, de hogy ezt mondom, hogy én még így is elég szép teljesítménynek látom, hogy egyáltalán össze tudták ezt rakni. Lehet, hogy nagyon civil a hozzáállásom, és valójában azért ezt sok informatikus ismerősömtől hallottam, hogy csukott szemmel, s egyik kezemet a seggembe dugva, és jobban meg tudtam volna csinálni, mint ezek. De hát ezt az informatikusok mindig szokták mondani mindenre, nem?
Igen, ugyanakkor hajlok arra, hogy elhiggyem, hogy ez így van. Hát kérdés, hogy nem tárgyi felajánlást elfogadnak-e majd a jövőben az a hangosok, mert ha igen, akkor a nem sekükben levő kezüket nyugodtan nyújthatják segítő jobb vagy balként.
Itt közben nézem a Wikipédián a jelöltek számát, és ugyan számot nem látok, de azért azt látom, hogy erőteljes többségben vannak a több jelöltes körzetek.
Aha. A végedett vagy a végeredménnyel?
A végeredmény azt hiszem, hogy egy jelöltes körzet 11 volt. Igen.
Két az nagyon nem sok.
Hát igen. A 106-ból 11 volt ilyen, ahol csak egy jelölt volt. Na, jól van. Igazándiból nincs is több, illetve de egy apróságot még el akarok mondani a választás, az előválasztással kapcsolatban, hogy várjál, hogy hogyan fogalmazzak ilyen nagyon finoman, és igen. Szóval a minap beszélgettem egy barátommal, akinek van valami ismerete a belügyminisztérium fejlesztő cégéről, és így aztán, ugye egyebek mellett ők fejlesztik most az új választási rendszert. És hogy azon viccelődtem, hogy akkor ez az a csapat, aki beleteszi majd a választási csalást a rendszerbe. És azt mondta, hogy na hát, ha, hogy ez egy mekkora félreértés, mert hogy Magyarországon egyértelműen papíralapú választási rendszer, mind a szavazalapok összeszámlálás, jegyzőkönyvek, ezek mind papíralapon vannak, amit mind fotóznak a pártok jelöltjei. Tehát, hogy igazándiból ezt informatikai alapon nem nagyon lehet elcsalni. Vagy. Szóval biztos gondolom én, hogy ki lehet találni olyan kifinomult módszereket, amivel esetleg valahol valamibe be lehet avatkozni valami nagyon áttételes módon. De szóval az, hogy így a választókerületben van ennyi szavazat az egyik, és fele annyi a másik jelölt mellett, majd mire ez beír a központba, megfordul az arány. Ilyet nem lehet csinálni informatikai alapon. És ezt eddig én így nem gondoltam át, hanem csak hallgattam, amikor valakik azt mondták, hogy ezt úgyis el fogják csalni majd az új informatikai rendszer segítségével. Ha jól gondolom, akkor tulajdonképpen ezt nem is lehet. Vagy legalábbis ennek a haveromnak elhittem, hogy ő így tudja.
Hát ez a nagy ellenzéki mítoszoknak az egyike, hogy majd jól elcsalják a választást. Van még legalább fél tucat ilyen szerintem, amit mindenki tudni vél, hogy az úgy van.
Ja, az egyik nagy rettegés volt most az előválasztásnál, hogy majd nagyon sok fideszes is el fog menni, vagy fidesz szavazó is el fog menni, hogy a Fidesz számára legkényelmesebb jelöltet, azaz Dobrev Klárát támogassa. Az is olyan elég légből kapottnak tűnt, hogy mondjuk, nem tudom, 100 000 fideszes szavazó menjen el lakcímkártyáját és személyét bemutatva szavazni az előválasztáson, miközben lehet róla tudni, mármint egy kis településen nyilván lehet róla tudni, hogy de ő nem is ellenzéki jelöltet akar választani. Ez is olyan pánikkeltő rettegésnek tűnt inkább nekem.
Igen, pláne, hogy egyébként mennyi 623 000 vagy 628 000 vettek részt az előválasztáson valamilyen
630 000 emlékszem, de ez igazán mindegy, szóval 600 000 meg az apró. Igen.
Igen, tehát sokan. Na, az már gombócból is jelentős mennyiség.
Igen.
Ebben 100 000 szavazat az elvész. Át tudja billenteni persze, de hát nem.
Nem vész el, mert hogyha van 100 000 szavazat, aki egyetlen miniszterelnök jelöltre szavaz, akkor azért az jó sok. Ugye volt 5, az még úgy is igaz, hogy ugye ebből az 5-ből azt hiszem 200 000 szavaztak Dobrevre körülbelül.
Igen, de a Fekete Győr András például örülne annak a 100 000-nek.
Hát ő például örülne neki, igen.
Hiszen a családja és a kutyája szavazott rá nagyjából.
Igen, szegény. Biztos nagyon rossz érzés lehetett, el is gondolkodott rajta, hogy hogyan folytassa most az életet.
Viszont a pártja rendkívül jól teljesített. Na de van egy civil kezdeményezésünk, akkor arra még mondok egy szót.
Figyelek.
Ez a 20k.hu nevű dolog, akik pedig civil szavazatszámláló biztosokat gyűjtenek majd a 2022-es választásra, azt mondván, hogy mégiscsak jó, hogyha van ott egy ellenzéki jelölt, és hogy a szavazókörök nem tudom hány százalékában nem szokott lenni ellenzéki szavazatszámláló. Uh-huh. Úgyhogy aki nagyon ráír, és akinek ez az életébe, munkájába, függetlenségébe, egzisztenciájába belefér, az most jelentkezzen.
Hát ugye nagyon sokan már jelentkeztek az előválasztásra is, hiszen azt is önkéntesek bonyolították le. Köszi önkéntesek, tök jó fejek voltatok. Szóval azt gondolom, hogy biztos lesz ide is elég jelentkező. Tök jó. Figyelj csak, tudod, mi volt még az alatt, az idő alatt, amíg mi szüneten voltunk?
Szeptember.
Hát főleg szeptember, meg egy egész kicsi augusztus, meg egy egész kicsi október. De hogy két nagy cég is bejelentett mindenféle új hardvereket, akiket szoktunk enyhe figyelemmel illetni. Egyrészt volt Apple mise, másrészt volt Microsoft, azt nem mondanám misének, pedig külsőségeiben igen, csak hasonló a kettő.
De az Apple az nem valamilyen vödaraja processzor rakott bele az új telefonjába, mert hogy a csipválság őket is érinti? Nekem valami ilyesmi szivárgott le. De nagy erőfeszítéseket tettem, hogy ne kövessem.
Hát akkor most legalább elmondhatom neked, hogy mi történt az Apple eventen. Azt hiszem, hogy talán az első olyan, nem az első olyan Apple event, de az egyik első olyan Apple event, vagy az elsők közül való, ahol az elemzők többé-kevésbé megegyeztek abba, hogy egyáltalán semmit nem jelentett be az Apple, ami persze nem igaz, mert bejelentettek egy telefont, ami már megint egy sokkal jobb kamerát tartalmaz, mint tartalmazott az elődje, és nagyon jól néz ki a 120 Hz-es változó frekvenciájú képfrissítés, és úgy minden nagyon menő, de valahogy nem változott igazán semmi. Tehát külsőre, meg hogyha egy olyan átlagos telefon használva vagy, akkor nem érzed azt, hogy egy másik telefont kaptál, csak volt ez a X százalékkal egy gyorsabb, Y százalékkal meg az lett gyorsabb, és kb. Ennyi történt, lett egy új óra, amivel azt hiszem effektíve semmi nem történt, csak újabb lett, és egy kicsit azt hiszem szélebbre ér a kijelzője, és szerintem mindent el is mondtam. Lett új iPad mini, meg amit már sokan vártak, meg lett új iPad. Szóval, hogy nem, az Apple eseményen semmi falrengető nem történt, ez az 2021-es év, ez egy ilyen ráncfelvarrás év, ami egyébként nem csoda, mert hogy mindenki azt várta, hogy majd 2020 lesz ez az év a Covid miatt, de hát a 2020-as bejelentések azok nem 2020. január 1-én kezdtek el készülni, hanem jóval korábban, hogy inkább a 22-es vagy a 22-re szóló bejelentéseket vetette vissza a világjárvány, de én ezt látom, vagy ezt látom bele, vagy ezt is belelátom, hogy az Apple ilyen uncsi volt.
Ez azért nem az első olyan Apple event, amin unatkoztunk volna, ha néztük volna.
Hát nem az első, de ez most kiemelkedően nem volt izgi.
A Tim Cookie Apple azért az nem a verem a seggem a földhöz, és közben rágom az asztal szélét annyira izgalmas, hanem a megint kiadnak egy terméket, amiből el fognak adni 10 csilliárd milliárd darabot, és sokkal gazdagabb lesz a cég, szóval.
Na jó, de azért Tim Cook ideje alatt történt pár olyan mondjuk bejelentés, vagy olyan megoldás, ami mint később kiderült, igencsak formálta az iparágat, valamelyik iparágat. Tehát azért ne felejtsd el, hogy azóta van Apple Watch, ami azért mégiscsak megteremtette az okos órák elfogadottságát. Azóta van a arcfelismerés, biometrikai azonosítás, meg a notch, ami azóta szintén elindított egy ilyen nagy forradalmat úgy általában a biometrikus azonosításban.
Azért a notchot ne kezeljük egy technológiai újításként. Az összes többit hajlandóak aláírni, de a lyuk van a képernyőn, azt nem.
De nem a notch, mint ennek az ikonikus megjelenése, de tehát úgy értem, hogy az a 3D szkenner, ami ott a notchban van beépítve, és ami lehetővé teszi azt, hogy 3D-s arcszkennel oldhassuk fel a telefont. Uh-huh. Szóval azért, na jó, csak azt mondom, hogy igen, alapvetően unalmasnak szokás tartani ezt az elmúlt, hogy is, 14 évnyi Apple-t. Nem is, nem 14, mindegy, 10 év körüli.
10, pont 10 éve halt meg.
Pont 10. Akkor ezt az elmúlt 10 évnyi Apple-t. De azért itt is történtek dolgok, nyilván nem olyan egetrengetőek, és nem olyan plafonleszaggatóak. Meg igen, sokszor van olyan event, amikor minden kicsit gyorsabb lesz, és eladják nekünk a valaha volt leggyorsabb iPhone kifejezést. Azt hiszem, azt mindig sikerül meghallgatni.
Igen.
Na mindegy, szóval tényleg ez most uncsi volt, ez senkit nem villanyozott fel, de éppen most hallottam egyébként a Connected podcastot, ahol mindkét host vett magának új iPhone-t, és így rajongva imádják a kamerát, de ők is azt mondták, hogy tehát így, ha csak ne nézd meg, ne vedd a kezedbe a telefont, mert akkor nem fogsz rá kívánni, és akkor semmi nem fog hiányozni az új telefonból. Egyszer véletlenül megnézed ezt a kijelzőt, meg a kamera képességét, akkor utána vágyni fogsz rá. Szóval, hogy azért valami mégiscsak történt talán. De alapvetően nem olyan érdekes. Ezzel szemben a Microsoft sem mutatott be semmi olyat, aminek ne lett volna egy elődje. De én szeretem ezeket a dolgokat, amiket a Microsoft hardware fronton csinál újabban. Nem tudom, te hogy vagy vele, vagy egyáltalán sehogy se esetleg. Azért, hogy lassan nekik is van egy ilyen teljesen saját jogán, és nagyon menő tablet billentyűzettel kombójuk. Szerintem klassz, ugye ez a Surface Pro, meg a...
Te, ez tök menő. Ha egyszer hajlandók lesznek eladni belőle i betűt tartalmazót is, akkor majd térjünk vissza rá.
Igen, igen. Illetve ott van még a Surface Duo 2. Azt tudod melyik?
Nem. Az valami kettéhajtós?
Az, ami kettéhajtós, de nem úgy kettéhajtós, hogy középen hajlik az üveg, hanem hogy lényegében két képernyő van egymás mellé téve egy zsanéron, és széthajtva kapsz egy, már nem emlékszem, mondjuk, hogy bő 7 szolos tabletet, összecsukva meg egy ilyen elég furcsa formájú, túl széles telefont. De valahogy ez olyan nagyon menő nekem az a kialakítás, sokkal jobban tetszik, mint az összes többi hajlítható képernyős, iszonyú bonyolultnak tűnő, és olyan nagyon sok hiba lehetőséget magában rejtős, de nem elég tökéletes hajtogatható telefon. A Duo 2 az valahogy olyan emberléptékű, és nekem mégis kreatív, aztán persze lehet, hogy használni kéne egy ideig, és akkor elunnám, de én azt szeretem, ezt a két kijelző egymás mellett.
Szexinek szexi, csak nincsen rá szükségem.
Igen, 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 szükségünk az nem nekünk van rá feltétlenül, de legalább nem tudom. Mindegy, igen, tehát ott se történt semmi nagy izgalom. Most ez a ősz, ez úgy tűnik, hogy nem a nagyon izgalmas hardware bejelentésekről, vagy hardware felfedezésekről fog szólni. Nem, a felfedezés értelmetlen szó itt, ugye? Innováció, azt a szót kerestem, igen, hardware innovációkról.
Igen, így sokkal jobban hangzik, ugyanúgy nem jelent semmit, de legalább jól néz ki leírva.
Van benne latin.
Viszont az Apple-nek a televíziós szolgáltatásában elindult most ősszel az alapítványnak a feldolgozása, amit nem tudom, hogy elkezdtél esetleg nézni.
Hát nagyon szégyellem bevallani, hogy elkezdtem ugyan nézni kétszer is, de mind a kétszer elaludtam az első epizód első felén, de ez erről nem az epizód tehetett, azt hiszem, hanem én.
Igen, érdekes. Engem most elkezdett érdekelni, hogy hová fut ki. Tehát, hogy amennyire ismét barátokat szerzünk című adásunkat halljátok, amennyire unalmas, avítas egy szar volt az a regény mostanra, amiben fehér köpenyes pipázó férfiak mondják meg a kamerába, hogy mi az aktuális elmélet a világról. Annyira sikerült ezt telerakni karakterekkel, helyekkel, nagyon erős vizuális dizájnnal, ami ráadásul bolygónként eltérő, meg történéssel. Tehát még akár jó is lehet a végére.
Igen, én is úgy vagyok értesülve, hogy mindenkinek nagyon tetszik a próbálkozását. Az eddig megjelent 3 epizód alapján, ami az első évadból jön, és összesen 8 évadosra tervezik a sorozatot. Szóval ez persze nyilván még kicsit kevés.
Akkor nagyon fel kell gyorsítaniuk majd.
Hát biztos fel fogják gyorsítani. De hogy igen, 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 most egyáltalán most a Apple TV Plus-ban azért van egy pár nagyon jó cucc, hogy elindult a The Morning Show is, annak a második évada, ami Jennifer Anistonnal egy reggeli tévéműsornak a készítése körül zajlik, és az első évad nagyon erős volt.
Igen, talán ott megy a Ted Lasso is.
Ott megy a Ted Lasso, és annak is, ha jól tudom, elindult a második évada, és még valami van, ami elindult, és...
Sőt, lassan vége is van a második évadnak.
Na tessék, hát már dörzsölöm is a tenyeremet. Szóval, hogy igen, Apple TV Plus az nagyon jó tartalmakat szolgáltat, de most én pont azon vagyok, hogy inkább csökkentsem a előfizetéseim számát, ne pedig növeljem, úgyhogy lehet, hogy nem most lesz az, amikor bedobom oda a megfelelő mennyiségű pénzt.
Hát figyelj, egyébként ez mindig az a baj vele, hogy egyébként egy-két hónap alatt ki lehet belőle nézni mindent, és akkor várni kell, hogy frissül a videótéka.
Igen.
Úgyhogy nem tudom, lesz még december, meg ünnepek, meg nézzünk a számítógépre letöltött ropogókandalló.avi mellett valamit a tévén szezon, majd akkor esetleg.
Na, nagyon jó. Azt gondolom én kelt, képzeld el, hogy annak ellenére, hogy te nagyon sok linket összegyűjtöttél mindenféle érdekes témákról, de hogy szerintem egy ilyen visszatérő adásban az, hogy a végigbeszéltük a személyes vagy élményeinket 1 óra 20 perc alatt, az már nem igényli, hogy még egy-két random hírt is bedobjunk. Mit gondolsz?
Úgy, köszönjünk el a kedves hallgatóktól, sziasztok, visszajöttünk.
És hogy most akkor viszont a jövő héten már Isten bizony egész tuti, hogy a média, a sokat tervezett média adásra jövünk, amiben a magyar sajtó vagy online sajtó legkülönbözőbb szaktekintélyeit kérdezgettük mindenféle dolgokról. Egyébként nem mindenféle dolgokról, hanem egész pontosan 4 dologról. Mi a sajtó feladata? Mi lenne ma, így a 21. században a feladata? Hogy tudja ezt teljesíteni? Vagy hogy működik ez különösen itt Magyarországon, és milyen jövőt látnak ők a sajtóba? És hát olyanok szólalnak itt meg, mint Tóth Szabolcs Töhötöm, az Élet meg minden hoztja, aztán a Telex főszerkesztője Munkvera, a 24 főszerkesztő helyettese, már korábban a kreatív igazgatója, bocsánat, az Azonnali Hú megbízott főszerkesztőjévé vált.
Pinter Bence.
Szóval, hogy nagyon izgalmas dolgok jönnek ebben az adásban. Ez egy összevágott, egy húzamban meghallgatható adás lesz, amiből nem tudjuk még, hogy mi abban ott utána még beszélünk-e valamit, vagy nem. Szerintem talán igen, de mindenképpen az alapvetően egy ilyen szerkesztett interjú csokor lesz, amivel még annyit talán érdemes tudni, hogy viszont a Patreon oldalunkon, a Patreon támogatóinknak szeretnénk kitenni az összes interjúnak a vágatlan teljes változatát is, ha valaki kíváncsi a hosszabb verziókra. Egyébként a hosszú verziók is csak ilyen 20-30 percesek egyenként.
Igen, de benne van egy csomó olyan izgalmas részlet, amit kivágtunk a nagy adásból. Szakásercegés, a távolban elsuhanó mentőautó, az, hogy én nem tudok feltenni egy kérdést, tehát, hogy minden extra ott van benne.
Így van, úgyhogy jövő héten, amikor egyébként a világban az Internet Hungary fog éppen zajlani, végre újra Siófokon, a Hotel Azurban, ahogy a régi szép pandémia előtti időkben volt, addig ti majd meghallgathatjátok a médiaadást, és aztán megint jövünk vissza egy élő, már jól megszokott Meti Heteorral.
Így lesz. Sziasztok!
Sziasztok!